Na nézzük fő témánkat, akkor zajlik az élet, az egészségügybe lehet ezt mondani. Jött a kormány átalakítási javaslata, aminek ugye nem teljesen örülnek az orvosok, közben kaptak egy rendeletet is a törvény mellé, mert rendeleti kormányzást akarnak bevezetni, úgyhogy emiatt sok mindenki felszólalt. Közben ugye hétfőn tárgyalást folytatott a Magyar Orvosi Kamara képviselőivel Pintér Sándor belügyminiszter, azt kérte, hogy a MOK számszerűsítse és nevesítse a problémákat a Népszava információi szerint, ami talán egy kicsit cinikus lehet, hogyha abba belegondolunk, hogy az elmúlt években azért ezeket a problémákat jelezte a Magyar Orvosi Kamara, megírták a különböző sajtóorgánumok. Hát nagyjából ezt most így megpróbáljuk átbeszélni dr. Nagy Marcellel, a Magyar Orvosi Kamara titkárával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
Nem is tudom, hogy honnan kezdjük.
Igen, talán onnan, hogy a kormány valamiféle átalakítási javaslatot letett az asztalra, törvényjavaslatot, amit azóta felpimpeltek még néhány rendelettel is. Ebben mi van?
Igen, hát hogyha most visszaugrunk az Origóhoz, mármint számunkra az Origóhoz, ugye 2020-ban végén ott a létrejött egy szolgálati jogviszony törvény, ami gyakorlatilag átszabta úgy az egészségügyben dolgozó embereknek a jogviszonyát, ezt nagyon, nagyon nagy keretrendszerben tette, és ugye megadott egy csomó felhatalmazást ez a törvény, hogy hogyan alakítsák majd a különféle részterületeket. Na most azok a részletszabályozások nem jöttek létre azóta, tehát így már van harmadik éve. Tehát gyakorlatilag ott voltunk, hogy volt egy keretszabályozás, amiben sok veszélyes elem van, mármint orvosi szempontból, beteg szempontból kockázatosnak ítéltük meg, ezt akkor is már jeleztük, ugye nyilván előzetesen nem tudtuk, csak utólag, és aztán nem történt semmi. Aztán ugye a Covid kapcsán egyre inkább épült le az ellátás, ugye tavalyi évben már több száz olyan ellátást szűnt meg, ami ilyen kórházi ellátások, ugye hébe-hóba mindig bezárnak 1-2-3 hónapra ilyen-olyan osztályok, mert éppen nincsen elég orvos, vagy nincs ügyelet, vagy nincsen szakdolgozó, vagy bármi ilyesmi. Tehát így halmozódik ez a történet, és ugye közben rekordokat döntögetünk mindenféle nemzetközi kimutatások alapján.
Hát a legfrissebb, hogy a rák elleni harcban nagyon-nagyon hátul kullog Magyarország sajnos.
Hát konkrétan ugye az Európai Unióban vezető a halálozások körében, Magyarország a rákhalálozás esetében. A világszerte pedig a negyedikek vagyunk, ugye Mongólia előtt meg minket, Kiribati, aki egy óceániai kis sziget, csendes óceánban, hát ott sem biztos, hogy annyira megfelelő a gyors és adekvát orvosi ellátás, illetve hát egy afrikai ország még, ami megelőz minket, tehát ilyen illusztris társaságban vagyunk, mi negyedikek itt Európa közepén, ami számunk szerintem szégyenletes. És ez nem állapot. Tehát egyszerűen ez a széteső, struktúra nélküli, random, a betegek egyszerűen nem férnek, azt se tudják, hova menjenek, tehát ezt az állapotot.
Na de hadd játszom az ördög ügyvédjét, valamiféle reform elképzelés van. Mit szeretne a kormány? Hogy szeretne ezen változtatni?
Nem csak elképzelés van, hanem vannak...
Van már konkrét javaslatok.
Nem csak javaslatok, hanem már történtek az elmúlt években ilyen konszolidációs megoldások, centrumokat hoznak létre, és a többi.
Igen, akkor átalakítják a sürgősségi ellátást, ugye, hogy a házi orvosok ki, hova, mit küldjön, tehát hogy az újságolvasóként azt látjuk, hogy valami ötletelés azért folyik.
Így van, tehát hogy azt is látjuk, hogyha például bezár valahol egy szülészeti osztály, akkor kijelölnek helyette egy másikat, hogy oda kell menni szülni. Igaz, hogy kicsit messzebb van, de oda biztonságosan el lehet menni megszülni azt a babát, mert ott minden ellátás meg lesz ezzel kapcsolatban. Ezek intézkedések egy konkrét tűzoltó intézkedés arra, hogy most felmerült valami akut probléma valahol, és ezt mondjuk meg. Ilyen jellegű intézkedéseket látunk egyébként globálisan is. Nincsen egy olyan terv lerakva az asztalra, hogy így fogjuk átrendezni, így fogjuk átrendezni, illetve egy már ilyen van, ugye az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban ott már van egy ilyen átalakítás, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszert hogyan kívánják megváltoztatni. Tehát erre már láttunk valamit, de egyébként semmilyen olyan átfogó tanulmány, vagy bármiféle konszenzus, és egyáltalán olyan, amiben belebonták volna ugye az orvosi szakmát, vagy mégis mi, mint akik végezzük ezt a szakmát, mit gondolunk róla, ilyet nem láttunk, és ilyen szerintünk nincs, nem létezik.
Ez tehát, azért nagyon ez nehéz ezt így elfogadni egyszerű állampolgárként, mert azt viszont látni, hogy ez nem most kezdődött ez a folyamat el. Egy folyamatos, szisztematikus leépülésnek vagyunk a tanúi, és a legérdekesebb az egészben az, hogy nyilván nem Magyarország függő, vagy Magyarország centrikus ez az egész, tehát nem csak itt történik meg, ez láttunk problémákat az egészségügyben már évtizedekkel ezelőtt, mondjuk Nagy-Britanniában, ahol például a várólisták olyan hosszúak voltak, hogy máshova mentek el, aki megtehette, és máshol is a világban. Tehát lehetne esetleg mondjuk best practice-eket nézni, lehetne pontosan, ahogy említetted, tanulmányokat készíteni a szakma bevonásával, csak én azt nem értem, hogy ez, tehát nem is az elmúlt 10 évről van most szó, és ez most nem politikai 10 év volt, hanem időszaknak a megnevezése, hanem talán mondjuk esetleg az elmúlt 20 évről van szó.
Ez teljes mértékben így igaz, tehát gyakorlatilag ezt a mostani magyar egészségügy, ez egy sodródó egészségügy, ami koncepció nélkül egy nagyon sok tényezőből álló ilyen mikor mi a baj, arra valamit reagálunk, de igazából nem történik olyan megújulás, ami végül a betegeknek a gyógyulását eredményezné, a hatékony időben történő gyógyulását. Hát az a baj, hogy ugye mindig beszélünk arról, hogy összeomlik az egészségügy, hát nyilván amíg egyetlen egy orvos van ebben az országban, azt lehet mondani, hogy mindenkinek van esélye orvosi ellátásra. Más kérdés, hogy mekkora ez az esély. De ugye ilyen szólamokban el tudunk mozogni jobbra-balra egy jó ideig, de hát közben a beteg, meg mindenki saját magán, meg a rokonai, hogyha betegek lesznek, tapasztalja azt, hogy egyszerűen nem jut ellátásra.
Igen, hogy mondjam, nem lesz népszerű a véleményem, de valahol a másik oldalt is képviselnie kell egy riporternek. Én még olyan egészségügyi reform elképzelést nem láttam, mióta az eszemet tudom, amiből ne egy ilyen borzasztó nagy vita kerekedett volna, és lehet, hogy ettől így megijed a politika, és azt mondja, hogy hát ez egy darásvészek, nem nyúlunk bele, de ez igazából senkinek sem érdeke, hogy így maradjon.
Igen, de közben a világon azért látjuk, hogy léteznek olyan egészségügyi programok, amelyeket, hogyha leül egymással a szakmai és a teljes parlament pártállástól függetlenül, mert a betegnek nincs pártállása, tehát a betegségnek sincsen pártállása, tehát hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen nézeteket vall a világról a gyógyulásnak, annak van egy útja. Ez egy tudományos, megalapozott olyan eseménysorrend, amit elő kell segíteni, mert ez pedig az államnak a feladata. Magyarországon
De közben a szakmán belül is vannak ellentétek, úgy hírlik. Hát mondjuk mondok egy példát, amit így lehet hallani, megint csak újságíróként foglalkozva ezzel, tehát nem szakértőként, hogy itt van ez a központosítás. Abban így távolról szemlélve van realitás, hogy legyenek centrum kórházak, ahol minden felszerelés megvan, és nem kell minden városba a kórházat működtetni, mert az nagyon drága, és nem is biztos, hogy van elég szakember. Legyen egy jó ügyeleti ellátás, és legyen egy jó gyors betegút, hogyha valakinek komoly problémája van, az viszonylag gyorsan bejusson ebbe a centrum kórházba. Ezzel az elmélettel, mert ez egyelőre még elmélet, mi a baj például?
Ez az elmélet, az égvilágon semmi baj nincsen, ezt szeretné mindenki, ez lenne a jó. Csak itt a szervezésnek az alapegysége az nem az kell, hogy legyen, hogy kinek milyen lobby ereje van. Mert ugye volt már arról szó, hogy be kéne zárni egy adott kórházat, vagy egy adott területi ellátóhelyet, mert az a betegeknek sem jó, hogyha van egy sebész ott, aki egy évben műt 20 darab olyan műtétet, ami mondjuk egy ilyen nem is annyira speciális általános műtét, de itt a 20 betegesik be hozzá egy évben ilyenből. Mennyivel jobb lenne, hogyha olyan orvos műtene egy ilyen beteget, aki 200-at csinál egy évben, tehát hogy 10-szeres a gyakorlata benne ennek az orvosnak. Tehát, hogy vannak ilyen szakmai szempontok, és nem pedig helyi, egyéb mindenféle lobbik, hogy ez a képviselő, ez egy nagyon jó
hát meg a polgármester úr, hát az egy polgármester, az hogy tudja lenyomni a választói torkán, hogy pont az én polgármesterségem alatt szűnt meg mondjuk a kórház a városban.
Így van, tehát pont ezért kell mondani, igen, csak az a baj, hogy így is megszűnik, tehát hogy így is megszűnik, csak így nem tudja a polgármester, hogy pont az ő kórháza lesz az, ahonnan elvándorolnak az orvosok, vagy nem. Mert ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer. Ezért kellene ezt tudatosan, az igényeket, a valós igényeket felmérve, a valós betegség eloszlásokat felmérve úgy létrehozni ezeket a rendszereket. Most, amit például most letettek az asztalra tavaly évvégén kormányrendelettel módosítva, az olyan, hogy egy megyei kórháznak azt nevezzük, amiben legalább 5 szakma van, városi kórháznak azt nevezzük, ahol legalább 2 szakma van. Tehát egy városi kórháznak nevezünk egy kórházat, ahol van például mondjuk szemészet és fülorgégészet. Uh-huh. Más nincs.
De akkor nincs, nincs is meghatározva, hogy melyik szakmának
tehát
kell mondjuk lenni.
Minimális szakmai feltételek nincsenek.
Megvan az a 20-21, azt hiszem 21 szakma van felsorolva, ebben benne van ugye természetesen intenzív terápiás, a sebészet, nőgyógyászat, neonatológia, stb. Tehát minden benne van, ami tényleg a nagy szakmák. Hát ugye eleve egy orvos képzés végén ugye 6 nagy szakmából van a szigorlat, tehát ezek is mind benne vannak. Itt igazából ez az érdekes, hogy hát nem volt egy nagyra vágyó terv, lássuk be, hogy megyei kórházat nevezhetünk egy olyan kórházat, ami a 20-valahány nagy szakmából 5-öt tartalmaz.
Igen.
Na most mi van azzal a másik 15-tel? Mert ebben az esetben az a probléma, hogy ha ezt így hagyjuk búriánozni, akkor nem tudjuk azt, hogy teszem azt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mellette Hajdú-Bihar megyében, meg Szabolcs-Szatmár-Bereg, meg Heves, meg Nógrád, hogy itt van, akkor itt beszélünk 4 megyei kórházról, vagy 5, 4 vagy 5 megyei kórházról, és lehet, hogy a 4-5 megyei kórházból hiányozni fog olyan alapszakma, ami aztán nézzük meg, hogy mekkora régiót kell ellásson. Tehát, hogy ez persze, tudom, mondhatja azt erre a kormányzat, hogy jó, de ez csak a minimum, természetesen nem ez lesz a kritérium, de nem látunk semmit ebből, tehát igen. Nem tudjuk.
Hát mert azért, mert az orvos szakma, meg a kamara nem mondta el, hogy mi a probléma.
Jaj, Endre!
De bocsánat, de ezt mondta a belügyminiszter úr.
Tehát... Jó, még egy nagyon fontos rész, mert ez az aktualitási. Most ugye szó van az ügyeleti rendszerről. Ez mindenkit érint, ha leesek a székről, a gyerek beveri a fejét, elvágom a kezem, megégetem a lábam, stb. A betegek nagy része ilyenkor rohan az ügyeletre. Most ezt a rendszert reformálnák meg, hogyan és mi a baj vele?
Alapvetően az ügyeleti reform, a háziorvosi ügyeleti rendszer reformja az most úgy néz ki, hogy az állam az azt mondja, hogy az országos mentőszolgálat a megyében, amit éppen kijelölnek, de ezt országosra akarják majd tervezni, tehát előbb-utóbb mindenkire sor kerül, most így sorban lépnek be a megyék ebbe, tehát a mentőszolgálat fogja szervezni az ügyeletet. Ez az első nagy változás, hogy eddig ugye az ügyeletért, meg alapvetően a házi orvosi ellátásért ugye a polgármesterek, az önkormányzatok voltak felelősek, úgy oldották meg, ahogy. Tehát, hogy vagy saját házi orvossal, vagy üzemeltettek egy külön ügyeletet, vagy kiadták egy cégnek, egy magáncégnek, akit finanszíroz az állam is, meg az önkormányzat is beletol egy kis pénzt, és akkor ők szervezik meg az ügyeleti ellátást. És ezt a rendszert változtatja most meg az új rendszer, mely szerint ezt most már a mentőszolgálat fogja csinálni. Egy időbeli lehatárolást tettek meg, tehát azt mondják, hogy az ügyelet a 16 órától kezdődik, és onnantól tart másnap reggelig, és ezt két részre osztották, van 16-tól 22 óráig, este 10-ig. ekkor mennek el általában azok az emberek, akik napközben dolgoznak, de mégis el kéne menni orvoshoz, hirtelen eszébe jut, hogy ő neki most van valami baja, és akkor ott valami segítségért folyamodik. Tehát ez erre szolgál alapvetően ez a 16-tól 22 óráig terjedő időszak, 22-től reggel 8-ig pedig igazából olyankor nem célszerű azzal oda menni, hogy én táppénzbe szeretnék menni, mert beteg vagyok, meg írjon már fel a doktor úr nekem valamit, tehát ott általában azért éjszaka felmérések alapján is sürgős dolgokkal mennek az emberek, tehát hajnal 2-kor általában tényleg, hogyha van egy mellkasi fájdalom vagy valami, akkor azzal nem feltétlenül a mentőszolgálatot hívta eddig a beteg, hanem volt, amikor az ügyeletet, mert egyébként is szokott fájni a mellkas a hébe hóba, és akkor kiment az ügyelet, vagy ő bement az ügyeletre, ez már ugye helyfüggő, hogy hol, milyen módszer szerint volt ennek a megszervezése. Na most ők ugye innentől kezdve a mentőszolgálatot hívják, és a mentőszolgálat fogja őket ellátni, vagy saját orvossal, vagy saját mentőtiszttel, vagy egyébként megmondják neki, hogy bocsi, de ez a hívás, amit te most közöltéhez várhat reggelig, és nyugodtan keresd fel a házi orvosodat reggel 8-kor. Tehát alapvetően ez az ügyeleti rendszer átszervezésének a keretrendszer, amit most kitaláltak. Ez az, amit most nem látunk, hogy biztos, hogy jó ez így, vagy miért jó. Ugyanis tavalyi évben Hajdú-Bihar megyében volt egy teszt, ezt tesztelték ezt a rendszert, hogy hogyan tudja az OMSZ-t megvalósítani. Az OMSZ nem kapott külön orvosokat, vagy ilyesmit, tehát saját állománnyal kellett megoldania, ennek megfelelően nem is a házi orvosok vettek ebben részt, hanem akik egyébként is a mentőszolgálattal szerződésben lévő orvosok, akik szoktak kocsin dolgozni, ők vettek részt, rezidensek, szakorvosjelöltek, bárki, aki akart ebben az ügyeleti rendszerben részt vehetett, és hogyha nem volt orvos, akkor volt egy jól képzett mentőtiszt, aki azért a nagy részét meg tudta csinálni ezeknek az ellátásoknak, de amit viszont tudunk, mármint nem hivatalosan tudunk, hiszen hivatalosan az OMSZ semmit nem tett közzé erről az ellátási rendszerről, ennek a tapasztalatairól, előnyeiről, hátrányairól. Tehát amit tudunk, hogy azért az ország összes részéből vezényeltek oda mentőtiszteket, mert nem volt emberük hozzá. Tehát Győr-Moson-Sopron megyéből is ment mentőtiszt Hajdú-Biharba ügyeletet adni, Csongrád-Csanád megyéből is, Budapestről is, hát az ország egész.
Ez egy ilyen riasztás volt, hogy jó működjön a dolog.
Hát mondhatjuk így. Ezt elméletileg úgy gondolták feloldani ezt az ellentmondást, hogy akkor majd az adott megyében dolgozó házi orvosokat kötelezik arra, hogy ebben az ügyeleti rendszerben részt vegyenek.
Oh.
Ez egyébként nem egy elvetemült ötlet, hiszen ugye a házi orvosoknak van egy jogszabályban rögzített feladatköre, amiben ugye szerepel az is, hogy igen, ügyeleti ellátást is kell egyébként nyújtani. Csak ugye az elmúlt 20-30 akárhány évben ez úgy alakult ki, ahogy mondtam, hogy az önkormányzatok hát vagy megszervezték az ügyeletet, vagy kiadták másnak. Tehát, hogy ha valaki mondjuk 2010-ben lett háziorvos valahol egy adott településen, akkor ő egy kvázi készrendszerbe ült be, azt mondták neki, hogy hát itt nem kell ügyelni, itt nincsen ügyelet, mert itt egy másik cég csinálja, neked ezt kell ellátni, és akkor szépen ellátta a dolgát, mert az ő élethelyzetében ez egy racionális döntés volt. De ők azok, akiket most arra akarnak kényszeríteni, hogy
már pedig ügyeljen.
Az ügyelet ellátása, te dolgod. És ugye azt is tudjuk, hogy előregedettek, tudunk olyan házi orvosról, akinek nincsen lába, tehát, hogy vannak ilyen, és még működik, tehát, hogy még funkcionáló házi orvos, tehát, hogy vannak mindenféle betegséggel élő házi orvosok, tehát, hogy nem lehet ezt ilyen generálisan elrendelni, mindenféle élethelyzetben élnek ők, érted? Lehet elrendelni, csak nem biztos, hogy ez abban a formában sikerülni fog, és osztatlan kettést arat.
Marcel, azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk most befejezni, ezt a beszélgetést, de mindenképpen folytatnunk kell, mert még van egy csomó érdekes téma, ami ebből következik, úgyhogy beszéljünk még erről. Az biztos, hogy nagyon-nagyon sok kérdés felvet az, amit most itt elmondtál, úgyhogy köszönjük szépen, és folytatjuk innen, jó?
Jó, rendben.
Nagyon szépen köszönjük, további szép napot, jó munkát!
No, hát akkor az elmúlt percekben megpróbáltunk belátni az egészségügyi változtatások kulisszái mögé dr. Nagy Marcellel, a Magyar Orvosi Kamara titkárával. nagyon nagy a baj. Hát, ez lát, tehát hogy ilyen zűrzavar van. Tehát, hogy így én nagyon elkeseredtem, nem beszéltünk szűrővizsgálatokról, nem beszéltünk ugye a kórházakat hogyan fogják működtetni, most lesz centrum kórház, nem? Mert hogy az alapvető koncepció hiányzik, úgy tűnik legalábbis a titkár úr szavaiból.